Jó, oké. Okay. Na, hát most ebben az órában lehet, hogy el foglak szomorítani benneteket, mert hogy az akadályokat nézzük meg, és a megoldás az majd a következő órában lesz jó, hogy hogyan győzhetjük az akadályokat. És lehet, hogy egy kicsit hosszabb is lesz ez a rész, meg a megoldás is egy kicsit hosszabb lesz, hát majd meglátjuk, hogy sikerül. Jó? Ezt leveszem, hogy lássam közben az időt. Oké, tehát mik az akadályai annak, hogy ez a gyermeki bizalom kiteljesedhessen bennünk? Az első a kontrollálás. Ugye a kontrollálásnak az a célja, hogy kézben tudjak tartani minden eseményt, minden körülményt, minden embert az érdekeimnek megfelelően. Mert ha úgy vannak a dolgok, ahogy én akarom, akkor érzem magam biztonságban. Hát ezzel a képpel próbálom ezt szemléltetni, de hát ez látszik, hogy ez esélytelen. Milyen technikái vannak a kontrollnak, amit választunk a bizalom helyett. Például, amikor kritikusan beszélünk valakivel, vagy akár csak egy valamilyen gesztussal ezt kifejezzük, pontosan azért, hogy kontrolláljuk őt. Vagy amikor bezárkózunk, amikor passzívak vagyunk. Tipikusan a férfiak csinálják ezt a feleségeikkel. Hogy bezárkóznak, passzívak, és így próbálják kontrollálni a feleségüket, mert tudják, hogy a feleségük úgysem bírja ezt elviselni. Az agresszió, aminek számtalan formája van, zsarolás, megfélemlítés, fizikai bántalmazás, csábítás, rábeszélés. Ezt akarom mondani, hogy amit itt láttok, azt én szívesen elküldöm nektek. Tehát azt nem érdemes lejegyzetelni. Tehát ha írtok nekem egy levelet, akkor szívesen elküldöm a prezentációt, jó? De lehet jegyzetelni is természetesen. Jó, a csábítás, a rábeszélés. Ugye ennek az a lényege, hogy úgy tűnjön, hogy azt akarod, amit valójában én akarok. Ugye arra próbálnak rávenni. A személyválogatás. Te most benne vagy a pixisben, mert az érdekeimnek megfelelően cselekszel. Te most nem vagy benne, nem vagy a kedvenceim között, mert nem az érdekeimnek megfelelően cselekszel. Ezt kifejezem feléd, és te tudod, ki fogod találni, hogy juthatsz vissza. Amikor szabályokat állítok fel a saját érdekemben, és abban találom meg a biztonságomat. És van még sok-sok más technika, mindez a bizalom helyett. Hallottam valakitől egy ilyen mondatot, hogy a bizalom alapja a fokozott ellenőrzés. Valójában azt akartam mondani, hogy a kontroll alapja a fokozott ellenőrzés, de így értem meg, hogy akkor tudok bízni benned, hogyha állandóan és egyre fokozottabban ellenőrizlek. Jó. A kontrollnak van egy illúziója, és ezt ezzel a képpel szeretném megmutatni. Amikor megpróbálsz mindent kontrollálni, akkor semmit sem élvezel. Mert állandóan arra megy minden energiád, hogy kontroll alatt tartsál mindent, és ez halálosan fárasztó dolog. Elmegy melletted az élet. És nem fog sikerülni mindent kontrollálni, mert olyan ember nincs, aki mindent tud kontrollálni, de mégis ezt akarjuk. Tehát semmit sem élvezel akkor. A szorongás romboló hatalmával kapcsolatban szeretném ezt a két kört megmutatni nektek. Van a szorongás köre, a vágyaink, és a befolyáskörsolás köre, a céljaink. Mi a különbség a vágy és a cél között? A vágy az, amiért semmit nem tudok tenni. A cél az, amire valamilyen befolyással tudok lenni. Amiért valamit tudok tenni, hogy elérjem a célomat. A vágy az, amiért semmit nem tudok tenni. Csak állandóan vágyakozom rá, állandóan álmodozom róla. Ez az, ami tönkre tesz minket, ez az, ami szorongóvá tesz minket. A szorongás az tulajdonképpen egy tanult tehetetlenség. Tehát nem tudok mit csinálni érte, és ez agyon nyomja a szívemet. És ebből jön sok-sok szorongás. És amikor a vágyaink sokkal nagyobbak, mint a céljaink, illetve amikor a vágyainknak engedünk, amikor a vágyainkba éljük bele magunkat, akkor bizony összemegy a célkör, a befolyásolás kör, és sokkal-sokkal szorongóbbak leszünk, mint egyébként. Ez is egy nagy akadály. Akkor még szeretnék a szorongás romboló hatásáról beszélni egy picit. Itt van ez az úgynevezett szorongás család. Ugye van az általános szorongás, a megszállott kényszeresség, amikor valamit mindig úgy kell csinálnom, mindig meg kell mosnom a kezem, de már kényszeresen, mert egyébként hasznos a kézmosás, vagy mindig ezt így kell csinálnom, úgy, stb. És lehet, hogy sokunknak van ilyen szokása, hogy mindig meg kell néznem, hogy az autó be van-e zárva, pedig előtte zártam be fél perccel, de elbizonytálom, akkor még egyszer megnézem, meg még ki tudja, hogy milyen ilyen szokásaink vannak. Ezek tulajdonképpen mind ilyen megszállott kényszerességek. De persze ezek az enyhébb típusok. Vannak sokkal-sokkal durvább típusai is ennek. Akkor a pánikroham, a különböző fóbiák, a poszttraumatikus stressz, és a maga depresszió is. Mind-mind tulajdonképpen a szorongásból fakad. A következő nagy akadály a büszkeség. Milyen probléma a büszkeséggel? Ugye a bizalom alapja az tulajdonképpen a kiszolgáltatottságom vállalása. Vállalom, hogy szükségem van rád, és hogy meg kell, hogy bízzak benned. Na most a büszkeség az nem engedi ezt meg, hogy én kiszolgáltatott, dehogy is, hát én vagyok a nagy, stb. Tehát a büszkeségem nem engedi meg, sőt kifejezetten akadályozza, hogy felvállaljam a kiszolgáltatottságomat. A büszkeségem mesterségesen eltorzítja, irreálisan eltorzítja, felfújja az identitásomat. Egy magyar nyelvben ez zseniális, ez a felfújt hólyag kifejezés. Ugye a halnak a hólyagjáról van szó, amit ha kiszúrunk, akkor ilyen icipicire összemegy. De nagynak mutatja magát. És minél többet fújsz bele, annál valószínűbb, hogy kipukkad. Ugye persze annál nagyobbnak látszik, de annál inkább kipukkad. Ez egy hazug látszatot generál. Az egész életed egy hazugság, hogyha a büszkeség vezérel téged. És tulajdonképpen a kiszolgáltatottságodat nem akartad vállalni, ezért lettél büszke, de maga a büszkeség fog téged kiszolgáltatottá tenni, hiszen egyre inkább szükséged lesz a büszkeségnek az érzésére, ahhoz, hogy lásd magad valakinek, ahhoz, hogy fent tud tartani azt az identitást, azt az énképet, amit alkottál magadnak, magadról, hogy én milyen nagy vagyok, stb., milyen kiváló vagyok. Tehát ez a probléma. Aztán még az is probléma, hogy megakadályozza a büszkeségem, hogy a mély, valódi emberi szükségleteimet valaki betöltse. Ugyanis nem vállalom fel a szükségleteimet. Nem vállalom fel. Isten sem tud mit kezdeni velem, mert nem vállalom fel, hogy szükségem van rá. És ezért van az, hogy Isten megveti a büszke és a kevély embert, és az alázatos szívűvel van. Mert a büszke ember elutasítja Istent. A büszkeség nem engedi meg, hogy felvállaljam magamat, nem engedi meg, hogy felvállaljam a szükségleteimet, a nyomorúságaimat, a kiszolgáltatottságomat, nem engedi meg, hogy kinyissam a szívem egy másik személy előtt, vagy akár Isten előtt. Ugye van egy Agatha Christie idézet, a büszkeség arra jó, hogy leplezze az ember érzéseit, de attól még az érzés épp úgy megmarad. A büszke, gőgös ember nem bizalomgerjesztő. Egy ember sem tárja fel a szívét a büszke ember előtt. A büszkeség lesz mindig a legnagyobb távolság két ember között. Van persze más tulajdonságok is, amik igen nagyját teszik a távolságot két ember között, de ez is egy idézet. A harmadik akadály a bálványimádás. Ugye, mi is a bálványimádás lényege? A bálványok olyan általam választott, általam teremtett dolgok, illetve nem általam teremtett, bocsánat, általam választott és teremtett dolgok, tehát nem a teremtő az Isten, tehát általam választott, teremtett dolgok, ezek lehetnek személyek, állatok, növények, tárgyak, amelyeknek azt az isteni hatalmat tulajdonítom, hogy képesek megerősíteni engem hamis azonosságtudatban. Persze én úgy tudom, hogy nem hamis, tehát én úgy tudom, hogy mit tudom én, a pénz az ad nekem egy azonosságtudatot, hogy én gazdag ember vagyok. Milyen jó érzés gazdagnak lenni. De bármány, és majd nem sokára beszélni fogok róla, hogy mennyire kiszolgáltatottá tesz. Képesek biztonságot nyújtani nekem, hogy a pénz, a hatalom, kapcsolatok, vagy akármi más. Képesek boldoggá tenni engem, azaz összefoglalva képesek folyamatosan életet adni nekem. De ez egy nagy hazugság, csak az élet látszatát adják. Ugyanakkor azt gondolom, hogy általam befolyásolható, irányítható, kontroll alatt tudom tartani őket. Istennel az az egy problémám, hogy nem tudom kontroll alatt tartani. A bálványaimat igen. Legalábbis azt hiszem, hogy a bálványaimat kontroll alatt tudom tartani. Ugye Isten kiszámíthatatlan, őt nem tudom kontroll alatt tartani. Az ember képes akár még csúszómászó férgeket is Istenként tisztelni, isteni hatalommal felruházni, csak azért, hogy ne kelljen elismerni az élő Istentől való függését. Hogy ne kelljen elismerni a neki való kiszolgáltatottságát, ne kelljen elismerni a gyengeségét, a törékenységét, sebezhetőségét. Mert a bálványok ezt nem kérik. A bálványokkal egy hamis látszatot fenntarthatok ideig, óráig. És ebből következik az, hogy akkor nem kell az élő Istenben bíznom, ha van egy bálványom, vagy több bálványom. Nem kell a szívemet megnyitnom előtte, nem kell felvállalnom a gyengeségeimet. Helyette a bálványaimban bízom. Mert valamiben, vagy valakiben mindig bíznunk kell. Nem élhetünk ilyen légüres térben. Bizalom. A bizalomnak, valakinek vagy valaminek helyet kell adni a szívünkben, hogy abban bízunk. Tehát egy olyan Istent választok idézőjelben, akinek nem vagyok kiszolgáltatva, hanem akit én irányítok. Mondjuk a pénzemet. Tehát ugye akár, hogy kivettem a bankszámláról, vagy gyűjtettem tovább, stb. Tehát minél több millióm van a bankszámlán, annál értékesebb vagyok, annál gazdagabb vagyok, arra építem az identitásomat. Csak hogy utána, egy idő után a bálvány irányítja a gondolkodásomat, a döntéseimet, az érzelmeimet, kiszolgáltatottá válok a számára. Egy függőségbe kerülök tőle. Például nagyon érdekes az, hogy a nagy gazdasági világválság előtt a hat leggazdagabb emberből a gazdasági világválság hatására azt hiszem páran öngyilkosok lettek. Egy meg teljesen hajléktalanként az utcára került, meg nem tudom. Tehát ebben volt az identitásuk. És az élete már nem ért semmit a számára, mert nem volt pénze. Tehát egy senkivé vált, és akkor megölte magát. Mert ebben volt az identitása. Jó, nézzük meg az akadályoknak a mélyebb okait. Az első a torz istenkép. Mindig, ez egy nagyon mély ok. Azt is mondhatom, hogy a legmélyebb ok mindig a torz istenkép. Azért is választunk bálványokat, mert nem ismerjük az igazi Istent. A legfontosabb információ egy emberről az, hogy mit gondol, amikor Istenről gondolkodik. Ezt Tozer mondta egy híres 20. századi amerikai végéletű, már ugye 50-es években meghalt, ha jól tudom. De nagyon jó könyvei vannak egyébként. Tehát ez egy nagyon meghatározó dolog, hogy mit gondolsz valójában a szíved mélyén Istenről. Egy másik mondás is tőle van, hogy a valóságos istenképünk a hagyományos vallásos elgondolás bárgyúsága alá temetve hever, és értelmes, erőteljes kutatásra van szükségünk ahhoz, hogy, hogy fel tudjuk tárni, hogy, hogy mi is a valódi Isten kép, ami bennünk van. Csak egy fájdalmas önvizsgálat megpróbáltatása után jövünk rá valószínűleg arra, hogy tulajdonképpen mit is hiszünk Istenről. Mert az, hogy mit hiszünk Istenről, az nem itt dől el, amikor megkérdezlek téged, hogy mit hiszel Istenről, és akkor elmondod azt, amit tudsz az agyadban. Az, hogy mit hiszel Istenről, az itt van a szívedben. Tehát van egy tanult Isten kép, ami az agyunkban van, és van egy úgynevezett érzelmi vagy tapasztalati istenkép, ami viszont a szívünkben van, és a kettő között az a nagy különbség, hogy az érzelmi tapasztalati istenkép alapján hozzuk meg a döntéseinket. Ezt fel tudjuk mondani bármikor, hogyha vizsgáztatnak minket, tanult istenképet, de nincs hatással az életünkre, ha nem megy le a szívünkbe. Az érzelmi vagy a tapasztalati istenkép a lényeg, és természetesen, illetve azt mondom inkább, hogy sajnos, a kettő az nem ugyanaz. Tehát aki vagy, ahogy gondolkozol, ahogy érzel, az mind egy válasz, egy reakció a benned lévő istenképre. A lényed, az egész lényed egy válasz a benned lévő érzelmi istenképre. Először mondok egy buta példát, aztán mondok egy jó példát és egy bibliai példát is. Az egyik példában megbajozott kifli, tételezzük fel, hogy az Ildikó feleségemnek minden reggel megbajozom a kiflit. Tehát szépen félbe megbajozom. Csak azért mondom, hogy tételezzük fel, mert ez nem igaz. Tehát nem, hogy bárki is elhiggye, hogy ez igaz. De hogy félbevágom, megbajozom neki a kiflit. És 20 évig minden reggel udvariasan megköszöni, kifejezi a háláját, és aztán egy őszinte beszélgetésben 20 év után kiderül, hogy a feleségem utálja a megbajozott kiflit. De nem akart megbántani. Hanem ő a csücskét szereti simán, és akkor belemártja a kakaóba, vagy mit tudom én, és akkor így szereti. És milyen érzés ez? Gondoljátok el, hogy én 20 évig vajazom neki a kiflit, hát ott is utána kész, egy világom mik összevenni. De Saulnak a példája sokkal komolyabb, a Saul Pál átalakulás. Képzeljétek el egy embert, aki nagyon szerette Istent, rajongott érte. Rajongott az ő igényéért, rajongott Istennek a népéért, és imádta a láthatatlan Istent. És akkor hallotta, hogy felütött a fejét egy szekta a zsidóságon belül, akik egy keresztre feszített bűnözőt imádnak Istenként. Még ha egy nagy ember lenne, akkor is szörnyű lenne, mert hogy lehet egy embert Istennel egyenlővé tenni, de ráadásul egy bűnözőt imádnak Istenként, akit joggal feszítettek keresztre. Ez rettenetes, gondolja Pál, és az Isten iránti buzgó szeretetét abban mutatja meg, hogy elkezdi üldözni ennek a szektának a tagjait. Ugye a benne lévő Isten képre volt egy válasz az egész élete, a buzgósága, a rajongása, minden. És elkezdte üldözni ezeket az embereket. Lehet, hogy meg is gyilkolt közülük párat. Nem tudhatjuk ezt pontosan, de ez is benne lett a pakliban. De ez egy ilyen, azok ilyen szemgyilkosságok voltak. Legalábbis ő így élt el. És akkor elmegy egészen Damaszkuszba és Jeruzsálemből, nem tudom, nem néztem most utána, hogy hány kilométer, de lehet, hogy szerintem 5-600 kilométer van Damaszkusz és Jeruzsálem között, és akkoriban azért nem vonatokkal jártak, meg ilyesmi, meg egy-két óra lett. Meg most se, igen, tehát ott az ottani helyzet az egészen más. Szóval nagyon fárasztó utat is vállalt azért, hogy még Damaszkuszban is összefogdossa a keresztényeket. És akkor a damaszkuszi úton jön az óriási intenzitású fénysugár, pontosan tudta, hogy most Isten fogsz hozzászólni, lelöki őt a lováról, megvakítja, és ezt a hangot hallja, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nem tudott hova lenni Pál. Azt mondja, hát azt gondolhatta magában, hogy hát uram, itt valami óriási félreértés van. Hogy én üldözlek? Hát én érted, dolgozok most is. Hát vedd észre, hogy milyen buzgóság van a szívemben, hogy most is összeszedem ezeknek a szörnyű szertának a tagjait, hogy ne fertőzzék tovább Izraelt. Így is elég bajunk van, és mi megtisztultan akarunk előtted állni, engedelmeskedve a te parancsolataidnak. És megkérdezi, hogy ki vagy, Uram, hogy üldözlek téged? És most jön a döbbenetes válasz, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Minden összetör. Tehát ilyen nagy összetöretés nem nagyon volt a világtörténelemben. Amikor teljesen, ez a mondat teljesen lerombolt mindent, amit addig gondolt. Az egész életét, az egész élete válasz volt az addigi istenképre. És annak az istenképnek teljesen át kellett alakulnia, hogy aztán Pál apostol lehessen belőle. 3 napig csak vak volt, és csak gondolkozott, és gondolkozott, hogy lehet ez. Tehát, aki vagy, ahogy gondolkozol, ahogy érzel, ez mind-mind egy válasz a benned lévő igazi istenképre. Az istenképünk alapján éljük az életünket. Semmi sem facsarja ki, és torzítja el jobban a lelket, mint az Istenről alkotott alacsony szintű, méltatlan elképzelés. És ha meg akarsz változni, ha nem tetszik, ahogy éled az életedet, vagy ahogy hozzáállsz bizonyos dolgokhoz, akkor itt van a változás kezdete. Az összes többi az csak a felszín kapargatása. Itt van a változás kezdete, meg kell változtatnod a benned lévő istenképet. Vagy legalábbis nyitottnak kell lenned rá, hogy Isten megváltoztassa. Mert mi magunktól nem tudjuk megváltoztatni. Ebben is ki vagyunk szolgáltatva Istennek. De fontos, hogy kifejezzük a nyitottságunkat, hogy drága Jézusom, ha rosszul látlak téged, vagy drága mennyei apukám, ha rosszul látlak téged, vizsgálj meg engem, és ismerd meg a szívemet, és tisztíts ki belőle mindent, ami nem odavaló. Amit rosszul gondolok róla, taníts engem, vezess engem, és taníts engem. Ez nagyon fontos. A vallásos embereknek milyen hamis istenképei vannak? Van az elvárásokat támasztó Isten, a precíz könyvelő, a szigorú ítélő bíró, a korlátozottan bűnbocsátó Isten, a pórászhoz kötött Isten, az érdemszerzőket jutalmazó Isten, illetve a szeretetét az áldásaiban megmutató Isten. Mindegyikről fogok egy kicsit részletesebben beszélni. Ja, és van még a hit, mint varázserő által vezérelt Isten. Na, az elvárásokat támasztó Istennél az a lényeg, hogy Istennel csak az elvárásaink keresztül találkozom. Tulajdonképpen csak a törvényünk keresztül találkozom vele. Csak az elvárásokkal, és nem a személlyel találkozom. Nem látom az elvárások mögött a személyt, aki szeret engem. Hanem csak azt látom, hogy ne jöjj, ne lopj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne csináld ezt, légy ilyen, légy olyan, légy amolyan, stb. Csak a törvényt látom, csak az elvárások rendszerét látom. De hogyan lehet egy ilyen Istenben bízni, aki tulajdonképpen személytelenné vált a számomra? mert csak az elvárásaival találkozom. A törvény, vagy az elvárásrendszer, és ez lehet akár bibliai elvárásrendszer is, vagy Bibliából vett elvárásrendszer, amikor a Bibliából kiszívjuk, kiorlózzuk az elvárásokat, és akkor Istent, az ő szívét elválasztjuk az elvárásaitól, és csak az elvárásokra koncentrálunk. Az ilyen elvárásrendszert, vagy ezt a törvényt, ezt Isten hold kivonatának nevezhetjük. Mert már nem a személyes Istennel van dolgunk, hanem csak az elvárásaival. Hogyan lehet egy ilyen Istenben bízni, aki személytelenné vált a számunkra? Ugye sehogy. Inkább a nem megfelelés következményei miatt félni fogunk tőle. És lesz bennünk egy teljesen rossz kép az Isten félelemről. Mert ugye olvassuk Isten félelem, de mi az igazi Isten félelem? Az nem az Istentől való félelem, semmi köze nincs hozzá. Isten sohasem akarta azt, hogy féljünk tőle. Milyen apa-fiú viszony lenne az, ami milyen fiú az, aki fél az apjától? Milyen kapcsolatban lehet az ilyen fiú az apjával, amikor állandóan fél tőle? Hogy jaj, most ha nem teljesítem az elvárásait, akkor jön a büntetés. Az igazi Isten félelem az a gonosznak a gyűlölése és vágyakozása szentsége. A példabeszédek 8.13 definiálja az igazi Isten félelmet. Isten félelme a gonosz gyűlölése. Ez a lényege. Tehát, hogy átveszem Isten gondolkozását, átveszem Isten, az Isten szívében lévő gondolatokat, és hozzáállást a gonoszszal való kapcsolatomban. Semmi közöm nincs, semmilyen gonoszsághoz. Gyűlölöm a gonoszságot. Van Jézusról egy gyönyörű profécia, a 45. Zsoltár 8. verse. Azt írja, hogy szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent fel Isten a te Istened téged örömolajával, társait fölé. Ez az igazi Isten félelem, a gonosz gyűlölése, amivel párosul az, hogy én szent akarok lenni a magatartásokban és a jellememben is. De ez a szentség abból fakad, vagy ez a vágy abból fakad, hogy meglátom Isten szentségét és gyönyörködöm benne, és vágyakozom rá. Nem félek tőle, hanem vágyakozom erre a szentségre. Én is ilyen akarok lenni. Ez az Isten félelem. Istennek egyetlen egy elvárása van felé. Egyetlen egy elvárása. Ha már ilyen elvárásrendszerben gondolkozunk. És ez az elvárás úgy szól, hogy ismerd el, hogy nélküle nem tudsz keresztény életet élni. Ismerd el, hogy szükséged van rá. Hogy nélküle nem megy. Ez az egyetlen elvárás, mert ő pontosan tudja, hogy nem megy nélküle. Nélküle nem tudunk keresztény, azaz krisztusi életet élni, mert a keresztény az ezt jelenti, hogy krisztusi. Csak Krisztus tud krisztusi életet élni. Ugye? Mi nem tudunk önmagunkban krisztusi életet élni. Hiába igyekszünk, hiába szálljuk oda magunkat, nem tudunk. Szükségünk van Istenre. A vele való közösségből fakad minden. Minden ott dől el. És a vele való közösség, az pedig úgy tud kiépülni, hogyha jó Istenkép van bennem. Ha nem ez az elvárásokat támasztó Isten van bennem, akinek mindenáron meg kell felelnem. Tehát mégis szerintem Istennek egyetlen elvárása van, és ez így szól, mintha ő mondaná, ismerd el, hogy nélkülem nem megy. Miről beszélt Jézus a szőlőtök példázatában? Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. ahogyan a szőlőtő nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, bocsánat, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Értsd, semmi jót. Semmi olyat, ami krisztusi, ami keresztény. Szükségetek van rá. Ezt mondja Jézus. Ugye, amikor önmagamra építek az elvárások teljesítésében, akkor annak kudarc lesz a vége. Teljesen mindegy, hogy milyen az elkötelezettségem. Egyébként minden nagyobb az elkötelezettséged, annál előbb átéled a kudarcot. És ez jó. Isten ebben érdekelt, hogy kudarcot valljon az önmagadra épített kereszténységed. Ha durvábban akarom mondani, akkor bele akarja verni az orrodat abba a kudarcba, hogy belássad, hogy nem megy nélküle. Hogy Krisztus számunkra nem csak a megváltunk, és nem csak az Urunk, hanem ő az életünk. Egy teljes függésben kell lennünk tőle ahhoz, hogy bármi keresztény, bármi krisztusi ki tudjon belőlünk jönni. És hogyha kudarcot vallasz, de továbbra is ragaszkodsz ehhez az Isten képhez, hogy Isten csak elvárásokat támaszt, akkor félni fogsz tőle, és bizalmatlan leszel az irányában. Ez a gyermeki bizalomnak az ellensége. És a szolgaság lelke fog kiteljesedni benned. Erről majd később beszélek egy kicsit. Mi a precíz könyvelőnek a lényege? Most játszunk egy kicsit pihenésképpen. A játék lényege az, hogy van egy mennyei bankszámlád, ahol gyűjteni tudod a pénzt. A pénz nem, az a talentum, mégpedig a mennyei talentum. Én metnek rövidítettem, majd itt a Dián láthatjátok majd. Mennyei talentum, azt jelenti. És akkor nézzük, hogy alakul a bankszámlád. Itt vagy az alkalmon, vagy nem vagy itt. Ez plusz-minusz 100 mennyei talentum. Van egy jó hírem, mindannyiótok plusz 100-zal indultok, akik itt vannak. Feszülten figyelsz, vagy agyonunod magad? Ez plusz-minusz 200 mennyi talentum. Lehet, hogy valakinek már mínusz 100-nál tart, de remélem, hogy nem. Oké. Időben érkeztél, vagy késtél? 10:01-től már késésnek számít. Plusz-minusz 300 mennyi talentum. Páran lenullázódtak, azt hiszem. Ma külön imádkoztál ezért az alkalomért, vagy csak eljöttél és nem imádkoztál? Plusz-minusz 400 mennyei talentum. Ma reggel olvastad a Szentírást, vagy nem olvastad? Plusz-minusz 500 mennyei talentum. És még lehet sorolni. Nem kérdezem meg, hogy hol tartotok. Ezt mindenki maga tudja, de hogy amikor a precíz könyvelő, Isten, mint precíz könyvelő van a szívünkben, akkor az azt jelenti, hogy igyekeznünk kell ahhoz, hogy mindig pozitív maradjon a bankszámlánk. Mert amikor mínuszban van, akkor az nagyon rossz, és ennek végzetes következményei vannak. Mert ugye képzeld el azt, hogy meghalsz, és utána szembesülsz a bankszámlád egyenlegével, és mondjuk kijön, hogy plusz 10 mennyei talentum. Ugye hát épp becsusszantam a mennybe. Így gondolkodsz. Vagy kijön az, hogy mínusz 5 mennyei talentum. Hogy micsoda ökör vagyok, hogy azt a 5-öt még nem tudtam hozzátenni, vagy azt a 6-ot, mert akkor a mennyben lennék, most meg így a pokolban leszek. És tudjátok, hogy még mi a kellemetlen? Hogy nem tudod menet közben megkérdezni a bankszámládat. Nem tudod, hogy hogyan állsz. Állandóan van benned egy szorongás ennek az Istenképnek a hatására. Van benned egy szorongás, hogy hogyan állsz Istennél. probléma ezzel az Istenképpel. Tehát nem Istenben bízom, hanem abban a rendszerben bízom, amit Isten működtet, precíz könyvelőként. És persze csalódni fogok Istenben, és állandó szorongásom lesz. És ebből megint a bizalmatlanság, ebből nem épül gyermeki bizalom. A következő az ennek a játéknak a durvább változata, a szigorú ítélő bíró. Ezt csak bemutatom. Mert ugye, ha valamit jól csinálsz, az természetes, azért milyen jutalmat vársz. De ha valamit rosszul csinálsz, akkor egyből jönnek a mínuszos számlák, illetve a mínuszos tételek. A végeredmény az nem kétséges, ugye? Tehát nem lehet megmaradni még a nullánál sem. És akkor, mintha azt mondaná Isten, hogy itt van a lista negatív cselekedeteidről, sorolom, és akkor jön egy végtelen hosszú lista, tudod mi vagy? Egy nagy B, mint bűnös. Egy nagy bűnös. Pokorra, tűzre, kárhozatra veled. Az életem egy folyamatos szorongás, ami ebből az Isten képből fakad. Egy állandó szorongás, egy állandó reménytelenség. Hát ebből se fakad gyermeki bizalom. Csak a bizalmatlanság. Félelemből nem fakadhat bizalom, csak bizalmatlanság. A következő korlátozottan bűnbocsátó Isten. Ugye, lehet, hogy van az agyunkban és a szívünkben egy olyan mérce, amit mondjuk itt húzok meg, és azt mondom, hogy ami ez alatt van, azok már olyan súlyos bűnök, hogy ezeket már Isten sem tudja megbocsájtani, nem fogja megbocsájtani. Ezeket még megbocsátja, mert ezek még olyan light kategóriájú bűnök, tehát ilyen könnyű bűnök, de a súlyos bűnöket Isten már nem bocsátja meg. Ez nem igaz. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Óriási ígéret ez. Óriási ígéret. Az az Isten, a korlátozottan bűnbocsátó Isten, az csak az agyunkban van, vagy a szívünkben. De a valóságban nem létezik. Isten meg akar minket tisztítani, és bármilyen nagy bűnből helyre akar és helyre tud állítani minket. Isten nagy emberei nagy bűnökben estek el. Ma még meg fogjuk nézni délután Dávidot is. Ugye az ő bűne a leghíresebb, így ilyen szempontból az ő gyilkosság és paráznassága. De Isten még ebből a bűnből is helyreállította őt. Mert Isten azt akar, hogy megvalljuk a bűneinket, és akkor nem arról van szó, hogy rájön arra, hogy ó, Lacikám, hát én eddig azt gondoltam rólad, hogy szent vagy, de most, hogy ezt a bűnt elkövetted, most rájöttem, hogy te mégiscsak egy nagy bűnös vagy. És akkor úgy igazítom, úgy hozom össze a szinkront, az azonosságod, az identitásod és a cselekedeteid között, hogy kimondom a cselekedeteid alapján, hogy én nagy bűnös vagy. Nem. Isten úgy dolgozik, hogy megtisztít, ha megvallom neki a bűneimet, akkor megtisztít, helyreállít, és ugyanolyan tiszta leszek cselekedeti szinten, mint amilyen tiszta vagyok, mint az ő gyermeke az identitásomban. Ez egy csodálatos nagy ígéret Istennek. Biztonságban vagyunk nála. De természetesen a korlátozottan bűnbocsátó Isten, mert milyen szinten tudunk bízni? Csak ezen a szinten. Itt már nem. Itt már nem. Itt már menekülünk tőle, és nem tudunk benne bízni. Aztán van a rabságban tartható Isten. A helyhez kötött Isten. Isten csak itt van jelen. Gyertek el ide, mert csak itt van Isten. Máshol nincs. Tipikusan a történelmi egyházaknak a tévedése. Hogy Isten a templomban van. Nem, Isten a szívünkben van. Isten körülöttünk van, mindenhol körülvesz minket. Vagy a személyhez kötött Isten. Amikor Isten hangját csak egy másik emberen keresztül hallom, akit aztán a gurumnak választok, és csak rajta keresztül szólhat hozzám Isten. Ugye ez is egy nagyon egészségtelen dolog, vagy egy csoporthoz kötött Isten. Isten csak nálunk van. Gyere hozzánk, mert csak nálunk találod meg őt. Vagy egy gondolkozásmódhoz kötött Isten. Hogy mit tudom én, nem hiszel a disztenzacionalizmusban, és ráadásul amillenista is vagy? Vagy nem is érted ezeket a szavakat? Hát akkor neked egy rossz a gondolkodásmódod, akkor gyere hozzánk, és majd mi megtanítjuk, és akkor találod meg Isten. Hogyan tudunk egy olyan Istenben bízni, aki kisajátítható, aki birtokolható, aki csak a miénk, aki irányítható, aki kontroll alatt tartható, aki manipulálható? Nem tudunk. A valódi Istent nem tudjuk hozzákötni semmihez, nem tudjuk kisajátítani, nem tudjuk birtokolni, irányítani, kontrollálni, manipulálni. Nem tudjuk. És ez milyen jó, mert így tudunk benne bízni. Aztán van az érdemszerzőket jutalmazó Isten. Ez egy kicsit hasonlít a Precíz könyvelőhöz, csak itt ugye az érdemen van a hangsúly. Ugye vegyük hirtelen elő a tékozló fiúnak a példázatát. Az idősebb fiú ilyen érdemszerző volt. Lásd, mennyi ideje szolgálok neked, és te még ezt meg azt sem adtad. Rossz apa vagy, mert nem az érdemszerzőket jutalmazod. Na most Isten szeretete nem jutalom az érdemért, mert egészen más Isten szeretetének a célja. Isten szeretetének az a célja, hogy átéld a feltétel nélküli elfogadottságodat, hogy Isten teljes mértékben elfogad téged, és átéld az ebből fakadó érzelmi biztonságot. Mert ebből fog fakadni a gyermeki bizalom. A gyerekek és a gyerekeik átélik az érzelmi biztonságot. Ebből fakad a bizalmuk. Istennel kapcsolatban is ugyanez a helyzet. Hívni azt jelenti, hogy elfogadom az elfogadottságomat. Ez szerintem egy nagyon, nagyon jó mondás. Hívni azt jelenti, hogy elfogadom, magamévá teszem, hogy én elfogadott vagyok, teljes mértékben úgy, ahogy vagyok. Isten így, ahogy vagyok, szeret. Aztán a szeretetét az áldásaiban megmutató Isten. Ha Isten nagyon megáld engem, akkor nagyon szeret. Ha kevésbé áld meg, kevésbé szeret. Ha úgy érzem, hogy nem áld meg, akkor nem szeret. Ez is egy hamis Isten kép. Én ezt átéltem, és elég sok nyomorúságot okozott nekem annak idején. Ugye, ha áldottnak érzem magam, Isten szeret engem, ha nem érzem magam áldottnak, akkor nem szeret. Viszont a Szentlélek meg akarja tanítani nekünk ezt a leckét, hogy Isten azonban abban mutatta meg a rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ebben mutatkozik meg Istennek a szeretete a legcsodálatosabban. Nyilván az áldásaiban is megmutatkozik. De ha csak az áldásaiból vonod le azt a következtetést, hogy Isten szeretett téged vagy nem, akkor tévúton jársz. Az egy nagy csapda. Mert Isten nem az áldások számában mutatja meg a feléd irányuló szeretetét, hanem a keresztre feszített Jézusban. Mindig a keresztre feszített Jézus mutatja meg nekünk, hogy lásd, így szeretlek téged. Mindig erre gondolj. És ez független a körülményektől. Független attól, hogy éppen áldottnak érzed-e magad, vagy nem. Ez nem érdekes. Isten szeretete nem függ attól, hogy mennyire érzed áldottnak magad. Egyébként az Efézus 1:3 azt mondja, hogy áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Tehát mi maximálisan áldottak vagyunk, akár így érzed, akár nem így érzed, de te, ha újjászülettél, maximálisan áldott vagy. Ezzel is érdemes megbarátkozni ezt a gondolattal, mert javítja bennünk lévő Isten képet. De a keresztre feszített lény Jézus, ő a szeretetnek a legnagyobb kinyilatkoztatása. És a gyermeki bizalomnak pont erre a fontos információra van szüksége, és ez biztos információ. Ez nem függ a körülményeitől, nem függ az állások számától. Aztán a következő torz istenkép, az a hit, mint képzelő erő által vezérelt Isten, vagy mint varázserő által vezérelt Isten. Miről van szó? Arról vannak ilyen tanítások, hogy képzeld el, hogy mit akarsz kérni Istentől, írd le nagyon pontosan, például férjet akarsz, írd le, hogy milyen magas legyen, mi legyen a végzettsége, foglalkozása, írjál le minél több részletet pontosan, és ezt kérd el Istentől, hogy Uram, én pontosan ezt a férjet akarom. És ha hited van rá, akkor meg lesz. Ez egy szörnyű tanítás. Ez egy szeretetlenítás, mert itt arról van szó, hogy az Istennel való kapcsolatomban én őt eszközként, varázspálcaként akarom használni a saját vágyaim, a saját kívánságaim beteljesítésére. Nem azonosultam az ő céljaival. Ja, az, hogy neki ez a célja, hogy én Krisztusi legyek, hogy én olyan legyek, mint az ő fia. Nem az az érdekes. Nekem most férj kell, vagy feleség kell. Vagy bármi más, amit precízen leírok. Egészen más felé mennek a célok. Tehát, és egy pár megjegyzést hadd tegyek erre a gondolkozásmódra. Az egyik az, hogy nem a farok csóválja a kutyát. Tehát Isten nem egy olyan kívánságműsor rendezője, ahol én vagyok a főszereplő. Isten nem a kívánságaimat teljesíti, hanem Krisztusivá formál. Erre vagyunk elhívva. Isten nem azt vállalta, hogy a kívánságainkat teljesíti, hanem azt, hogy üdvözít azáltal, hogy Krisztusivá formál. Isten sokkal jobban tudja, hogy számomra mi a jó, mint én. Ez a jó számomra, hogyha Krisztusivá formál engem. Akkor tudja adni a legfőbb jót nekem. És a hit lényege nem a képzelő erő, amerőjel belehergelem magam, hogy ezt most elhiszem, meg ilyen erősen hiszem. A hit lényege a meggyőződés Istennek a jóságáról. Az ő jóságába vetett bizalom, az ő akaratának való alárendeltség, a függőség vállalása, tőle való függőség vállalása, az engedelmesség, a szent életre való törekvés, és a hálaadás mindezért. Ez a hit. A következő nagy akadály, ami mélyebb oka az akadályoknak, az a szégyen és a félelem, ami bennünk van, amit hordozunk. Ugye itt van az oka annak, hogy miért hordozzuk a szégyen és a félelmet, ez az ős ok. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amit szellős alkonyatkor járt kert a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. Eddig nem látták, hogy mezítelenek? Nem látták egymásról? Dehogy nem. Tökéletes ajándéknak látták egymást, tehát tökéletes Istentől kapott, tökéletes ajándéknak, és élvezték egymást a mezítelenségünkben. És itt, amikor az ige ezt írja, hogy észrevették, hogy mezítelenek, ez azt jelenti, hogy észrevették, hogy hibásak, hogy sebezhetőek, hogy el kell takarni a valódi lényemet a világ elől. Mert ha valaki megtudja, hogy milyen vagyok, akkor a szörnyű érzés nekem. Szégyellem magam, amiatt, amilyen vagyok. Mert nekem olyannak kellene lennem, mint amilyen Isten. Olyan szépnek, olyan tökéletesnek. Sugároznia kell belőlem a szépségnek, a bölcsességnek, a hatalomnak, a tökéletességnek. De én nem vagyok tökéletes. Hibás vagyok. Sehet vagyok. magányos vagyok, kudarcot vallottam, és most mindenki engem bámul és fürkész. Mit gondolhatnak rólam? Mindenki látja a tökéletlenségemet, és erről beszélnek egymás között. Ki beszélnek engem? A tökéletlenségeimet. Az egész világ megtudja, hogy mennyire selejt vagyok. Nem akarom, hogy így lássatok. Nem fogtok tudni így szeretni engem. Szégyellem magam. Attól tartok, hogy mindannyian hordozunk valamilyen mértékű szégyent a szívünkben. És mi történt itt a szégyen hatására? Isten megalkotta az embert a saját képére, és most az ember viszonozta ezt a szívességet, és megalkotta Istent a saját képére. A szeretetre már méltatlannak látja saját magát, értéktelennek látja magát, kudarcosnak, selejtnek látja magát. Tehát megalkot egy Istent az agyában, a szívében, aki ugyanúgy látja őt. Megalkot egy torz Isten képet. A gondolatai alapján kitalál Istenről egy torz képet. És az egész élete válasz lesz erre a torz Isten képre. És akkor lássuk a félelmet, mert ez volt eddig a szégyen. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Hát eddig is mesztelen volt, és sétáltak Istennel együtt a kertben, Ádám és Isten. Mi történt? Hirtelen már selejtnek látja magát. A szégyen és a félelem kéz a kézben járnak együtt. És ezért elrejtőzünk Isten elől, mert nem látjuk Istennek a szívét, hogy mi van benne, hogy ő meg akar menteni minket, ki akar mosni minket a bűnből, a szégyenből, a félelemből. Egy egészen más Isten látunk. A gyógyulásnak elengedhetetlen feltétele az, hogy vedd nagyon komolyan azt, hogy Isten feltétel nélkül, így ahogy vagy, nagyon szeret téged. Ez az egyetlen út ahhoz, hogy el tudjad engedni a szégyelni való rejtett dolgaidat, és meg tudsz szabadulni a félelmeidtől. Én mindig is azt hittem, hogy bízom Isten feltétel nélküli szeretetében, és hogy ez az, amire szomjazom, és ez így is volt. De néhány éve vettem észre, hát kb. 10 éve vettem észre azt, hogy még mindig vannak rejtegetni való, szégyelni való dolgaim Istenem. Miért? Talán azért, mert nem bízom az ő feltétel nélküli szeretetében. Igen, a szívem mélyén mégsem bíztam. Addig, amíg voltak szégyelni való, rejtegetni való dolgaim, amit nem mertem elmondani senkinek, még Istennek sem, addig valójában nem bíztam az ő feltétel nélküli szeretetében. Hogyan alakul ki a félelem és a szégyen bennünk? Az üzenetek miatt, amelyeket önmagammal kapcsolatban kaptam. Mert mindnyájan kétségbe esetten keressük azt, hogy kik vagyunk. És ha nem kapunk kijelentést Istenről, Istentől, arról, hogy kik vagyunk, akkor egymásban keressük. Egymást tükörként használjuk, hogy mondd meg, hogy ki vagyunk. Igazoljátok vissza, hogy én egy jó előadó vagyok. Nagyon vágyom rá, hogy visszaigazoljátok, hogy egy jó előadó vagyok. Ugye, ha ennek a rabságában lennék, akkor állandóan ezt szomjaznám meg, hogy dicsérjétek meg engem nagyon, mert erre építem fel az identitásomat. Mert tőletek tudom meg, hogy ki vagyok. És mindannyian ezt játsszuk el. Üzeneteket kapunk, és most tételezzük fel, hogy egy olyan családban nősz fel, ahol a húgod a kedvenc, nem te. Az édesanyád számára. ahol az édesapád soha nem volt otthon. Bár ő elméletileg szeretett téged, de az értékedet úgy fejezte ki, hogy sohasem volt otthon. Tehát amikor őt mint tükörként használtad, akkor is azt mondtad le, hogy értéktelen vagy. A húgod kihasznál téged. Kihasználja ezt a pozíciót, hogy ő a kedvenc az anyukánál. Aztán később elválsz, megházasodsz, a feleséged vagy a férjed, aztán eldob, elválik tőled. Ez is egy üzenet, hogy mennyire vagy értékes. Aztán megtalálsz egy gyülekezetet, újjá is születsz, de ez a gyülekezet csak elvárásokat támaszt. Például ez a gyülekezet az intellektuális embereket szereti. Vagy azokat, akik meg tudnak jegyezni Biblia verseket igehelyjel együtt. És azokat így tudják mondani. Azok az értékes emberek. De te ugyan ügyes kezű vagy, és megcsinálsz mindent a gyülekezetben, én asztalos munkától kezdve akármi, és ezzel próbálod a háládat kifejezni, meg szolgálni Istennek, de ezt nem értékelik. És onnan is jön ez az üzenet, hogy értéktelen vagy. És mit fogsz gondolni magadról ezeknek az üzeneteknek a hatására? Azt, hogy másodrangú vagyok, azt, hogy nincs rám szükség, senkinek nincs rám szüksége, hogy úgy is veszítek, hogy alkalmatlan vagyok. És persze ezt szégyeled, és félsz, hogy ez kiderül. És ezért valamilyen védőfalat fogsz magad köré építeni. Nem szabad, hogy ezt lássák, hogy ez van benned, meg hogy ezt gondolod magadról. Ezért valami mást kell mutatni. Valamilyen védőfal kell a világ és közöttem. Például mások kedvét kereső leszel, hogy értékeljenek téged. Vagy dacos leszel. Vagy merev leszel. Vagy agresszív leszel, mert nem értékeltek téged. Vagy visszahúzódsz a legtávolabbi sarokba, hogy nehogy megszólítson bárki is téged. Vagy menekülő leszel. Vagy éppen teljesítményközpontú leszel, hogy megmutasd, hogy akkor is érsz valamit. Egy ilyen bizonyítási kényszer lesz benned, hogy csak azért is megmutatom. És nem veszed észre, hogy magaddal vitatkozol. Mert benned vannak ezek a képek, hogy értéktelen vagyok, kudarcos vagyok, selejt vagyok. Vagy önpusztító leszel. A negatívan beprogramozott stressz is így működik, hogy negatív üzeneteket kapunk. Hogy egy nagy nulla vagy, elhanyagoltságot érzünk, megrázó tapasztalataink is lehetnek. És ezek nem csak szóbeli üzenetek lehetnek, hanem események vagy hiányok üzenetei is. És ezek bemennek az élménytárba, torz fogalmaim lesznek Istenről, önmagamról, és olyan érzéseim lesznek, hogy aggódok, értéktelen vagyok, megbízhatatlan vagyok, egy nagy kudarc vagyok, csak tehetetlen vagyok, csak arra vagyok jó, hogy kihasználjanak, csak lábtörlő vagyok, stb. És mi lesz a védekezés? Vagy az önsajnálatba menekülök, vagy visszavonulok, teljesítményre törekszem, és harag, stb. Ugye ezekről beszéltem. És ezek lemennek a meggyőződésbe, és meghatározzák az Isten képedet is. Tudjátok, hogy általában hogyan alakul ki az első Isten képe az embernek? A szülői mintából. A szülői mintából alakul ki. És ez általában torz. Van, akiknél kevésbé torz, van, akiknél nagyon-nagyon torz. Ugye ez egy nagy áldás az, hogyha valakinek Krisztussal együtt járó, Krisztus szerető szülei vannak. Nagyon nagy áldás. De nyilván Krisztusnak a közvetlen ismerete kell, hogy őt is megérintse az ilyen gyermeket. És akkor a védőfal milyen üzeneteket fog beengedni? Ezeket a negatív üzeneteket, mert ez ismerős, ezzel tud megbarátkozni. És ezek erősítik a meggyőződését, a torz meggyőződését. Ez egy ördögi kör. És milyen az Istennel való kapcsolatunk test szerint? Ugye a Róma 8.15 írja azt, hogy mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abba, hogy jön. Most csak a szolgaság lelkéről szeretnék beszélni. Nem tudjuk elképzelni, hogy igazán gyermekek lehetünk. Mert nem is tudjuk, hogy mi az. Vagy amit tudunk arról nagyon-nagyon sok rossz emlékünk van. Erre vagyunk beprogramozva. Nem tudjuk elképzelni, hogy Isten bízik bennünk. Nekünk bízni kell benne, ezt is parancsként értelmezzük, mintha parancsra lehetne bízni. De ezt nem tudjuk elképzelni, hogy Isten bízik bennünk. Nem tudjuk elképzelni, hogy megszabadulhatunk a szégyentől, amit akár évtizedek óta hordozunk. És félünk Istentől. Félünk Istentől. Ez nem Isten félelem. Ez a szolgaság lelke. És még Istentől is megvédjük magunkat. Mert tudunk úgy imádkozni, tudunk úgy Bibliát olvasni, hogy az látszatra az Istenhez való közelséget produkálja, de olyan ima formulákat használunk, meg úgy olvassuk a Bibliát, hogy valójában nem nyitjuk ki a szívünket Isten előtt. Csak teljesítettük a kötelességünket, mert Istennek az az elvárása, hogy Bibliát olvassunk, hogy imádkozzunk. És meg tudjuk ezt úgy csinálni, hogy tartjuk a három lépés távolságot Istentől. A szolgaság lelke arról szól, hogy milyen elvárásai vannak Istennek, hogy hogyan tudom teljesíteni ezeket az elvárásokat, hogy hogyan fog Isten megbüntetni, hogyha nem teljesítem, vagy nem megfelelően teljesítem ezeket az elvárásokat, és hogy mennyire félek Isten büntetésétől és átkától. Ezek lesznek a gondolataim középpontjában. A szolgai lélek sohasem fogja Istent közel engedni magához, sohasem fogja a szívébe jönni. A szolgát nem érdekli Isten személye, csak az elvárásai. Annak akar minimálisan megfelelni, hogy hagyják békén. A lényeg továbbra is az Istentől való függetlenség, ami egyébként az ősbűn, az minden bűnnek a gyökere, és minden problémáknak a gyökere, az Istentől való függetlenség, az ő személyétől való függetlenség. Most megérdemlítek a nagy szünetet, mert ez hosszú volt, és akkor ezek után majd megnézzük, hogy hogyan győzhetünk ezen akadályok felett.
Köszönjük szépen, akkor most jön a nem csak